A város úgy megnövekszik a kültelken, hogy új zárófalakra van szüksége, főként a jobb parton. Ötödik Károly meg is építi ezt a falat. Ám de az olyan városok, amilyen Párizs, örökösen növekszenek. Csak az ilyenekből válhatik főváros. Töltsérek ezek, amelyekben egy-egy ország minden földrajzi, politikai, erkölcsi és szellemi áramlata, egy-egy nemzet minden természetes hajlama összeömlik. Valóságos kútfői a civilizációnak, de egyben csatornái is. Kereskedelem, ipar, intelligencia, népesség és általában mindaz, ami a vére, élete, lelke a nemzetnek, itt szüremlik, össze, itt gyűlik, egybe cseppenként, szüntelenül, évszázadokon át. Ötödik Károly övezete tehát osztozik Fülöp Ágost övezetének sorsában, és a 15. század végétől fogva a házak átlábolnak, túlhaladnak rajta, és a kültelek sietve vonul tovább. A 16. században a külső újváros már annyira kiszélesedik, mint a szemlátomást hátrafelé húzódnék, és az óvárossal készülne összeolvadni. Álljunk meg itt a 15. században. Párizs ekkorra már elkoptatta azt a három koncentrikus körfalat, amelynek csíráját a Nagy Châtelet és a Kis Châtelet utcolván Julianus apostata idejében magában rejtette. A hatalmas város egymás után pattantotta széjjel négy övezet falát, ahogy a gyermek is szétrepeszti tavalyi ruháit. 11. Lajos korában a hajdani övezetek néhány omlatak toronycsoportja úgy meredezett ki imittamott a házak tengeréből, mint holmi magános domtető az árvíz közepén, vagy mint az új Párizs alatt elmerülő régi Párizs egy-egy kis szigetcsoportja. Közben Párizs sokat változott. Mégpedig nézetünk szerint hátrányára. De azóta már csak egyetlen övezeten lépett keresztül, 15. Lajosén, ezen a sárból és köpetből összetapasztott nyomorúságos falon, amely éppen olyan méltó volt a királyhoz, aki emelte, mint a költőz, aki megénekelte. Párizs körül vezet az új nagy övezet, és ez nem élvezet. A 15. században Párizs még három egymástól teljesen független és elkülönített városra oszlott. Mindegyiknek más-más volt az arculata, a történelme, mások voltak az erkölcsei, szokásai, kiváltságai. Egyik volt a belső város, másik az egyetem, harmadik a város. A legrégibb és legkisebb, a szigeten elterülő belső város úgy szorongott a másik kettő között, amelyeknek szülőanyja volt, mint, bocsánat a hasonlatért, két szép nagy lánya között valami töpörödött kis anyóka. Az egyetem a Szajna bal partját foglalta el, a Tournaitől a Nesl toronyig. E két pont közül az első a borpiacnak, a másik a Pénzverdének felel meg a mai Párizsban. E város ív alakú övezete meglehetős mélységben nyúlt be arra a mezőségre, amelyen Julianus építette volt termáit. Magába zárta a Szent Genovéva hegyet is. A falövezet kiöblösödésének legtávolabbi pontja a pápai kapu volt, vagyis körülbelül a mai Pantheon helye. A város, Párizs három részének legnagyobbika a jobb parton feküdt. Szakadozott, illetve több helyütt szándékosan megszakított rakpartja a Bíj toronyból a Ligeti toronyig húzódott a Szajna mentén, azaz a mostani közraktártól egészen a mai Tüyériákig. A négy pontot, ahol a Szajna a főváros falait metszette, nevezetesen a balparti Tournait és a Nesl tornyot, és a jobbparti Bíj tornyot és a Ligeti tornyot, Párizs négy tornyaként emlegették. A város mélyebben nyomult be a földekbe, mint az egyetem. A város védőfalának, már tudnilik annak, amelyet 5. Károly emeltetett, a Szent Dénes és Szent Márton kapu volt a két legtávolabbi pontja. Ezek azóta sem változtattak helyet. Az imént elmondottuk, hogy Párizs mindhárom nagy része külön-külön is egy-egy önálló város volt, de mivel túlságosan is szakmák szerint különült el, önmagában egyik sem lehetett teljes és hiánytalan, és nem nélkülözhette a másik kettőt. Képük is mindenben különbözött egymástól. A belső város templomokban bővelkedett, a város palotákban. Az egyetemi részben pedig sok volt az iskola. Ne említsük most a hajdani Párizs másodrendű különlegességeit és szeszélyes útjogát, és a községi igazságszolgáltatás tömkelegéből csupán a főbb összefüggéseket és a nagy csoportokat méltatván figyelemre, mondjuk el csak amúgy általánosságban. A sziget a püspöké volt, a jobb part a polgármesteré, a bal part a rektoré. Valamennyi fölött állt Párizs elöljárója, királyi és nem községi tisztségviselő. A belső városé volt a Notre Dame, a városé a Louvre és a városháza, az egyetemé a Sorbonne. A város a vásárcsarnokot, a belső város a nagykórházat, az egyetem a diákok rétjét mondhatta magáinak. Ami vétket a diákok itt követtek el a folyó bal partján, a felett a szigeten ítélkeztek a törvényszéki palotában, és a jobb parton, a Sólyom hegyen vették el érte büntetésüket. Kivéve, ha a rektor elég erősnek vélte az egyetemet, és elég gyengének a királyt, hogy közbelépjen. Mert a diákokat megillette az a kedvezmény, hogy otthon akasszák fel őket. Voltak ennél külön kiváltságaik is. Mellesleg szólva legtöbbet felkelések és zendülések árán csikarták ki a királyoktól. Így van ez emberemlékezet óta. A király csak azt adja oda a népnek, amit a nép kitép a kezéből. Egy régi okirat a hűségről szólva a maga gyermetek módján így fejezi ki ugyanezt. Civibus fidelitas in reges, quetamen alic vocies, seditionibus interrupte, multa peperit privilegia. A királyok iránt való hűség, ha némelykor zendülések zavarták is meg, sok kiváltsághoz juttatta a polgárokat. A 15. században 5 szigetet nyaldosott Párizs övezetén belül a Szajna vize. Egyik a Farkas sziget, akkor fák borították, ma fadarabok. Aztán a Tehenek szigete és a Boldogasszony sziget, egy-egy viskó áll rajtuk, máskülönben elhagyatott mind a kettő. Ez a két sziget a püspök hűbérbirtoka volt. A 17. században a kettőt egyé olvasztották és beépítették, ma Szent Lajos szigetének hívjuk. Végül a belső város szigete és csúcsánál a kis Tehénrévész sziget, amely azóta eltűnt az új híd töltése alatt. Akkoriban 5 hídja volt a belső városnak, 3 a jobb partján, a kőből épült Boldogasszony hídja és a pénzváltók, valamint a fából készült Molnárok hídja. 2 a bal parton, a kis híd kőből és a Szent Mihály híd fából. Mindegyiken házak álltak egymás mellett. Az egyetemnek 6 kapuja volt, mindegyiket Fülöp Ágost építette. Ezek a parlamenti bíróságtól számítva a következők: a Szent Viktor kapu, a Bordély és a Pápai kapu, a Szent Jakab és Szent Mihály, és végül a Szent Germánus kapu. A város 6 kapuját 5. Károly építette. Ezek a Bíjí toronytól kiindulva az alábbiak: a Szent Antal kapu, a Szent Márton kapu, a Templomos kapu, a Szent Dénes, a Montmartre és a Szent Honorátus kapu. Erősek voltak egytől egyik, de egyben szépek is, mert a szépség az nem árt az erőnek. Párizs körfalát széles, mély árok vize mosta, amely a Szajnából táplálkozott, és a téli áradások idején igen sebesen áramlott. Éjszaka elreteszelték a kapukat,